Magonybíró Kata vagyok. Nem nevelkedtem kifejezetten vallásos családban. Azt mondanám, hogy ez a kicsit hagyományos vallásosság azért jelen volt, olyan tekintetben, hogy néha-néha azért úgy eljárogattunk egyszer-kétszer templomot, tehát nem volt ismeretlen, de ami mindennapi életünknek a része, nem volt sajnos a templomba járás és az ünnepeknek, a keresztény ünnepeknek a megélése, sajnos ez nem volt jelen a kisgyerekkoromban. Érdekes a Jóistennek a tervezése, hogy mi kiskorunkban elveszítettük az édesapánkat. Én 5 éves voltam, nővérem 7 éves volt. Egyébként mindketten meglettünk keresztelve a nővéremmel, meg egy házi házasságkötésben kapcsolták össze életüket édesapám és édesanyám, csak talán az ő korszakukban nem annyira volt támogatott ugye a templomba járás, és nem is volt sajnos ez olyan népszerű, és nem lett végül sajnos az életük része az, hogy minket ugye elvijenek templomba, de nagyon nagy szeretettel neveltek minket. Édesapámra emlékszem, hogy minden hasznos dologra próbált minket megtanítani, nagyon bölcsen, nagyon gyöngét szeretettel, hát anyukám óvónőként is, és emberileg is egy nagyon meleg szívű édesanya, nagyon szerény, nagyon gondoskodó, és miután apukánkat elvesztettük, én nagyon tisztelem azóta is édesanyámat, hogy szívvel, lélekkel próbálta azt a bepótolhatatlan hiányt azért, amennyire tudott a szeretetével pótolni, és aztán milyen érdekesek a Jóisten útjai, hogy hosszú-hosszú évek múltával a Jóisten hozzávezetett anyukámhoz egy vallásos, kedves férfit, a későbbi nevelő apukámat, Morzsányi Lászlót, és az ő hite, gyakorló keresztény-katolikus életvitele kezdett minket, úgymond a mi kis megcsonkult családunkat az Istenhez vezetni. Én akkor már 6-os voltam, amikor anyukám újra házasodott, és felmerült, hogy akkor milyen jó lenne esetleg elsváltozónak lenni. Az elején azért nagyon tiltakoztam, mert kosaroztam, olyan kis vagánylány voltam, nagyszájú, szerettem imponálni a fiúknak, vagánykodni, és valahogy ezt a templomos dolgot egyrészt nagyon nyitott voltam rá egyik oldalról, mert érdekelt, és szívesen, amikor hívott nevelőapukám, hogy na, most vasárnap van, akkor lenne kedvetek misére jönni, és akkor nővérem is, én is volt, hogy úgy jöttünk, és a legtöbbször azért igent mondtunk, hogy persze jöjjünk mi is vele vasárnap misére, és akkor úgy láttam, hogy hát ez egy nagyon szép szertartás, miért is ne, szívesen csatlakozunk, de ez még csak egy ilyen kis ismerkedés volt tulajdonképpen a katolikus hittel, és akkor a másik oldalon meg azért egy kicsit olyan cikinek is tartottam, hát kis tínédzser lányként, hogy hát azért ez ilyen régi módi dolog, ez a vallásosság, meg ez az elsváldozási dolog. Végül is az iskolában, egy sportiskolában jártam Gödöllőn, egy nagyon jó kis iskola volt egyébként, nagyon jó aranyos tanárokkal, de ugye ott nem volt kötelező, akkor még megválaszthatós a hitoktatás, de délutánonként lehetett járni elsváldozó felkészítő hitarra, amit iskolába kiküldött hitoktató vezetett, és hát Szilasi Józsefné Kati néni fantasztikusan, nagyon sok tanulságtétel, nagyon sok őszinte gondolattal, nagyon sok kérdéssel tanított minket, illetve készített fel minket elsváldozásra. Én ott kicsit úgy az egyik osztálytársammal olyan furán éreztük magunkat, mert mi már akkor 6-osok voltunk, de a 3-os gyerekekkel együtt készültünk fel, és éreztük azért, hogy nálunk azért kisebbek a többiek, de aztán sokkal jobb volt, ez a 2-3 év is számít azért sokat, hogy az ember egy-egy úgy szövetségi történetet már mélyebben megért 12 évesen, mint mondjuk 9-10 évesen. Azért a mélységeket már kezdi úgy jobban érezni, és a hitoktatónak, Katininnek is az a nagyon sok őszinte kérdése, elgondolkodható kérdése is már kezdte munkálni a szívemet és formálni, illetve az, hogy ugye elkezdegettünk járni tényleg a családunkkal templomba, ez egy nagyon-nagyon új utat, és egy nagyon szép utat nyitott meg, tulajdonképpen a hit útját nyitotta meg az életünkben, és egy nagyon rosszból, egy visszafordítatlan rosszból a Jóisten mégis ki tudta azt hozni, hogy mi rátaláljunk az Istenre. És mind a mai napig nagyon hálás vagyok a nevelőapukámnak, hogy elvezetett minket erre az útra. És igazából az a pont, amikor kezdett személyessé válni, és tulajdonképpen kialakulni az Isten kapcsolatom, az talán egy érdekes eseményhez köthető. Az elsváldozás előtt azért az elsváldozási felkészítőn az is volt egy kérés, hogy ugye vasárnapról vasárnapja járjunk templomba, és azért egy kis misaigazoló matricával is igazoljuk azt, hogy voltunk vasárnap templomba, és akkor mindig gyűjtögettük a kis füzetbe ezeket a kis matricákat, vagy esetleg aláírásokat, attól függ. És az egyik vasárnap mentem be a mise után a sekrestjébe, hogy akkor elkérjem az atyától ezt a kis matricát, És hát akkor ő megkérdezte tőlem, hogy na jól van, akkor kapsz matricát, hogyha elmondod, hogy miről szólt a prédikáció, hogy mennyire figyeltél, és akkor elképesztő vörös lett a fejem, és nagyon-nagyon kellemetlen éreztem magam, és szégyenkeztem. Egy-két mondatot tudtam csak az elején, ami úgy megmaradt, mert teljesen máshol voltak addig a gondolataim. És akkor így hát kinyögtem egy-két mondatot, és akkor hát így azért mondta az, hogy hát azért legközelebb figyelj jobban. És aztán onnantól kezdve mindig nagyon-nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy a szentbeszédben mi hangzik el, mert úgy voltam, hogy na most biztos meg fogja megint kérdezni az atya, mit fogok majd mondani. És akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon figyeltem, hogy vissza tudjam mondani nagyjából a prédikációt, és mivel elkezdtem figyelni arra, hogy miről szól a szentbeszéd, gyakorlatilag ott még inkább kezdett kibontakozni ennek a gyönyörű üzenete, az egész a megváltásunknak a legszebb üzenete Jézus Krisztusnak a megváltó műve, ami ugye az evangéliumban kidomborodik, és onnantól kezdve egyre jobban a szívemmel meg az értelmemmel is próbáltam úgy befogadni, és rájöttem, hogy ez valami csodálatos, tényleg Jézus Krisztus tanítása fantasztikus. És aztán amilyen közösségekbe később becsatlakoztam tinédzser koromban, ezt a jó Istennek egy nagyon nagy kegyelmének tartom, hogy megtartott és nem engedte, hogy kisodródjak, és nagyon hálás vagyok a gödöllői plébános atyának és a Szecsődi Péter atyának. Fantasztikusan jól szervezte meg ott a gödöllői egyházközséget, és próbált mindenkit a saját maga életállapota, életkora szerint úgy bevonni. Nagyon sok programot szervezett, és minket fiatalokat, gimnazistákat, később egyetemistákat is olyan programokkal, olyan hittantáborokkal támogatott meg, amikben a mi korunkhoz, meg a sajátságainkhoz nagyon is passzoló témákat hozott és programokat, és egy nagyon jó közösséget szervezett, ami a fiataloknak nagyon kell a mai világban, hogy egy megtartó, értékeket adó és Krisztust adó közösségekben tudjanak megerősödni, mert a virág nagyon könnyen el tudja sodorni az embert, és nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy úgymond nem siklott ki az életem, mert bárkivel, bármilyen szerencsétlenség során megtörténhet, hogy rossz közösségbe kerül, rossz társaságba, és itt kettő dolgot talán még megemlítenék, hogy elkezdtem minisztrálni, mert úgy kívülállóként nagyon megtetszett, hogy szimpatikus fiatalok gyönyörűen szolgálnak az oltárnál, és nagyon vonzott ez a szolgálat, és elkezdtem minisztrálni. Talán 8.-9. koromban kezdtem el, és ott olyan közel kerültem ugye az átváltoztatáshoz, olyan jó volt mélységében, közelségében látni, de a hétköznapoknak a csendességében is látni a Szent Mise szépségét, és volt ezért egy olyan korszak is, amikor hétköznaponként úgy kezdtem a reggelt, hogy el tudtam menni a reggeli misékre, mert olyan jó időben volt 7 órakor, hogy még az iskola előtt, a tanítás előtt el tudtam menni, és közel volt az iskolánk a templomhoz, és ez valami végtelen nagy kegyelem volt úgy kezdeni a napokat, hogy volt egy reggeli mise előtte. A minisztrálás is nagyon-nagyon megerősített abban, hogy milyen jó itt lenni közel az Istenhez, az Isten közelségében szolgálni, és az is nagyon jó érzés, hogy lányként, nőként megengedte a plébános atyánk, hogy lányok is minisztráljanak. Ezt tudom, hogy mind a két oldalról egyetértek abban is, hogy aki inkább fiúkat enged, ő szeretné, hogy a fiúk akár a papi hivatásban megerősödjenek, de ahol mondjuk tényleg a lányok egy kicsit kezdik leurolni a minisztrálást, akkor ott a fiúk lehet, hogy egy kicsit ugye elbizonytalanodnak, és meg tudom érteni, hogy valaki támogatja, valaki kicsit inkább nem, bármelyik megoldás jól áll, de én személy szerint örülök a saját bőrömön tapasztalva, mert nagyon nagy kegyelmet adott, hogy lányként minisztrálhattam, és a másik meg a cserkészet volt, ott meg az egyenruha fogott meg, mint külsőség kívülre, hogy hú, hát milyen szép egyenruhában vannak, és mindig jelen vannak az ünnepségeken, koszorúznak, amikor van a húsvéti szent háromnap a szentsírőzésben is, ott vannak a cserkészek, és örtelnek, és imádkoznak, akár egy-két órát vállalnak. És úgymond ez a külső benyomás ragadott meg először, aztán el is kezdtem cserkészkedni, és nagyon-nagyon-nagyon sok értéket adott a cserkészet, a gödöllői cserkészcsapat, és ott olyan emberekkel találkoztam, olyan felnőtt, felelősségteljes, a hazájukat, a jó Istent, a nemzetüket szerető és közösségi szemléletben gondolkozó emberekkel találkoztam. Itt most főként a cserkészvezetőkre gondolok, akiket én gyerekként ismertem még meg, de az életvitelük, az, hogy hogyan élték az életüket, hogyan élték meg a hitüket, a tartásuk, azt, hogy feláldozták a nyarokból 2-3 hetet a saját szabadságokból dolgozó emberként, hogy a cserkésztáborból adjanak valamit a fiataloknak, és maga az az értékrendszer, amit a cserkészet képvisel, ez számomra azt kell, hogy mondjam, hogy az identitásomnak egy nagyon fontos része lett, és van szerepe a cserkészetnek abban, hogy például történelmi és hittanszakra mentem tovább később az egyetemen, mert a nemzeti identitásomat is megerősítette, és a hitbeli identitásomat is egyébként. És az ottani cserkészvezetők nagyon-nagyon szép életpéldát adtak nekem abban, hogy mennyire fontos a hit az ember életében, hogy igenis a cserkésztáborokban minden nap volt reggeli esti ima, elmélkedés, Zsoltárt énekeltünk a zászló levonáskor, reggeli dicséretet pedig zászló felvonáskor, és voltak tábori szentmisék, azoknak olyan varázsa volt, voltak cserkészvezetői lelki gyakorlatok, és ott a vezetők is ezt nagyon fontosnak tartották, hogy ezeket az értékeket átadják a fiataloknak. Úgyhogy ilyen életpéldák is voltak előttem, és volt még egy olyan kis, talán egy szokásnak mondanám, amit próbáltam megtartani, hogy mielőtt a reggeli misére elmentem, mindig elolvastam az aznapi szentnek az életét, és akkor olyan izgalmas volt, hogy na vajon ma melyik szentnek, vagy melyik boldognak van az élete. Mindig is érdekeltek az életrajzok, és a szenteknek az életrajzai meg még különösebben. És egy-egy szentnek is az élete is nyilván nagyon jó példát adott. Most talán a legaktuálisabb jelen pillanatban Bódi Mária Magdolna, hogy ez a fiatal lány mennyi mindent ki tudott hozni abból a sokkal nehezebb életkörülményekből, amiben született ő, és hogy az Istennel való egysége az, hogy minden nap igyekezett eljárni szentmisére, és kovász lenni, és a kis gyerekeket hitoktatni, tehát hogy sokkal kevesebb esélyt kapott az élettől, de hogy a Jóisten olyan gyönyörűen munkálkozott az ő életében, és ő olyan szépen igent mondott erre, és az ő példája, de más szentnek is a példája rendkívül inspiráló tényleg, hogy nem is gondolnánk, hogy a Jóisten, ha mellettünk áll, mi mindent ki tud hozni az életünkből. Általában, amikor így szerelmes lettem, még tini lányként, akkor legtöbbször ilyen viszonzatlan szerelem volt az életemben, de aztán, amikor már kezdtem nagyobb lenni és felnőni, belülről egyre inkább kezdtem érezni, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a külső alapján válaszunk, egyre inkább kikristályosodott az, hogy nagyon fontos az, hogy lelkileg is és az értékeinkben is tudjunk kapcsolódni egymáshoz, és ezek lehetőség szerint azonosak legyenek. Hogy az értékrendszerünk, a világnézetünk, a világról való gondolkodásunk, akár még az élethez való hozzáállásunk hasonló legyen, és azért nagyon nehéz volt így már a 20-as éveim közepe felé, hogy azt láttam, hogy a gödöllői egyetemi lelki közösségünk, amiben egyetemisták, főiskolás fiatalok voltak, ott már ugye sokak már találgattak párt, már akkor már el is igyezgették egymást, és azt vettem észre ilyen 24-25 éves korom felé, hogy hú, hát lassan már úgy a barátnőim is már kezdenek lassan elkelni, és megházasodnak, és hogy hú, hát azért nagyon vágytam arra, hogy legyen egy olyan társam, akivel úgy tudunk egységet alkotni, hogy az Istenben való hitünk is egy. És éreztem, hogy ebből nem engedhetek, mert akkor a lényem, a lényegem, ami a szívemet nagyon mélyen áthatja, hogyha ez nincs meg, vagy ezt mondjuk valaki esetleg nem tudná elfogadni, vagy elutasítaná a hitet, akkor nem tudnék úgy hosszú távon boldog lenni olyan emberrel, akit mondjuk esetleg testileg és egyéb dolgok miatt mondjuk vonzónak tartok, és megismerkedünk, de ő elutasít olyan dolgokat, amik számomra viszont nagyon fontosak, és aztán végül is lehet, hogy furcsán hangzik, de a Jóisten végül is az interneten keresztül kapcsolt ezt a férjemmel, és elkezdtünk üzenetet váltani egymással. Az volt a nagyon jó, hogy ezekben a társkeresőben azért nagyon sok dolgot be lehet írni, hogy milyen értékrendű, vallásos, nem vallásos, vallását gyakorló, katolikus, református, bármilyen vallásba lehet ott ugye ékszelgetni. A férjem talált rám, és ő kezdett el üzenetet írni nekem, és akkor elkezdett egy nagyon mély kommunikáció kialakulni. Ez egy online kommunikáció volt, mert ő egyébként Angliában dolgozott akkor már több éve, és aztán találkoztunk egymással, de ezt a találkozást egy masszív, 3 hónapos szinte napi üzenetváltás előzte meg, hogy minden este már írtunk egymásnak, és nagyon sokat tudtunk már egymásról. Már az elején kidomborodott az, hogy mind a ketten katolikusok vagyunk, és gyakorló katolikusok, és az élő szituációban való találkozás is nagyon jó volt, mélyen tudtunk ugyanúgy beszélgetni, és éreztem, hogy a Jóisten ezt a férfit nekem szánja, és Antor is érezte, hogy én leszek neki az igazi, és aztán körülbelül egy évre rá megkérte a kezemet. 26 éves voltam, Andor 34 éves, és éreztük, hogy felelősség teljesen hogyan kell döntést hozni a párválasztásban, és tudtuk azt, hogy milyen hívőtársa kell, hogy legyen a másiknak, és egymásban megtaláltuk ezt a kincset. Összeházasodtunk, és aztán a Jóisten meg ajándékozott minket 3 aranyos kisgyerkőccel, és hát nagyon-nagyon összeteszem a két kezem, hogy boldog házasságban élhetek. Nehéz egyébként, mert a házasságunk, mielőtt a gyerekek megszülettek, azért nagyon-nagyon-nagyon harmonikus volt, tehát főleg a másik és a harmadik gyerek után én azért érzem magamon, hogy sokszor van, hogy feszült vagyok, és nem tud olyan harmonikus lenni, és annyira idilli lenni, mint ahogy ezt korábban elképzeltem, mert több felé kell szakadni, de végtelenül boldog vagyok, hogy a gyermeknevelésben is társam Andor, és abban, hogy együtt tudunk reggel este imádkozni a gyerekekkel, hogy ugyanúgy szeret játszani és foglalkozni a gyerekekkel, mint én, és azonosan tudjuk, hogy hogyan neveljük őket. Nevelési elveink megegyeznek. Nyilvánvalóan voltak az életemnek nehézségei is. Két dolgot említenék meg. Az egyik akkor volt, amikor még hajadon voltam, és a hittantanári pályámat úgy kezdtem meg, hogy már nagyon akartam volna, hogy legyen egy főállású hitoktatói állásom, de nagyon sokat kerestem, és nagyon sok helyre elküldtem az önéletrajzomat, és akkor még nagyon telített volt a pedagógusi pálya rendkívül. Aztán végül is egy jelságból kaptam egy lehetőséget, és Budapestről egy évet elköltöztem a jelságba, és ott voltam hitoktató. Nagyon sok kedves emberrel találkoztam, és végtelenül jó emberekkel, de nehéz volt fiatalként egy csendes kis faluban tanítani, úgyhogy előtte egy városiasabb élethez voltam szokva, és pont akkor voltam egy kicsit olyan krízisben is olyan szempontból, hogy nagyon akartam már, hogy legyen valaki, akit ha megismerek, akkor később a jegyesem lesz. Nagyon vártam már a családra, hogy gyermekeim lehessenek. Egyedül éreztem magam, és azért ez egy szegény vidék volt, és nagyon sok nyomorúságos embert is láttam azért, és úgy az embernek néha megszakad a szíve, amikor olyan helyekre látogat, ahol az embereknek nehéz a megélhetés, és nehezen tudnak egyről a kettőre jutni. És ami még ott nehéz volt, hogy nehezen jöttem ki a plébános atyával, aki úgymond a vezetőm is volt, nagyon más karakterek voltunk, nagyon jó a plébános atya volt, de valahogy nem tudtunk olyan jól közösen együtt dolgozni. Van ilyen, de életemben még előtte sose tapasztaltam, hogy nekem esetleg, ha nem is konfliktus, de mondjuk ilyen meg nem értettségem legyen, de ilyen is van. Sokszor igazságtalanságokat is megtapasztaltam pont olyan személyek részéről, akiktől mondjuk nem gondoltam volna. Ez egy nehéz év volt. És aztán végül is ott tulajdonképpen egy évre volt szükség arra, hogy beugorjon valaki. A Jóisten egy évre oda kiküldött, de utána másfelé vitte az életemet. Utána úgy nagyon szépen elkezdett beindulni a hivatásomhoz vezető út. Ez volt az első ilyen krízisesebb helyzet. A másik, ami nagyon nehéz volt az életünkben, hogy a harmadik kisbabánkat vártuk már nagyon, hogy megérkezzen, és nagyon-nagyon örültünk neki. A 12. hét után megosztottuk augusztus 14-én az anyósommal, akinek pont akkor volt a szülinapja, hogy ő is hadd örüljön velünk ebben a szép hírben. És aztán 15-én pont nagy boldog asszony napján veszítettem el a kisbabánkat, és végtelenül szomorú és fájdalmas volt, és egyszerűen nem értettem, hogy miért kellene így történnie, de mindig éreztem az egész folyamat alatt, hogy az Isten nem hagy el, és szeret engem, és nagyon-nagyon szeret minket, az egész családunkat. Azt is éreztem, hogy Mária ezen a napon különleges módon velem van. Nyilvánvalóan az ember elszemel egy olyan szituációt, amik emberileg nem tudsz ellene semmit tenni, nem tudod megakadályozni, hogy az az élet megszűnjék, és benned maradjon, és belőled megszülethessen. Ez egy olyan kiszolgáltatott pillanat, hogy nem tudsz semmit tenni az ellen, hogy ez a szomorú dolog megtörténjen. Nagyon sokat beszélünk egyébként, amikor imádkozunk. Mindig megemlítjük az égi kis gyermekünket, és a gyerekeknek elmondtuk már kiskorukban, hogy van egy kis testvérük a mennyországban, és ők számon is tartják a kicsit. Tudják, hogy van egy égi kis testvérük. És azt éreztem, amikor elveszítettük a kisbabánkat, pont akkor volt nagy boldog asszony ünnepe, és este erről olvastam, mivel nem tudtam ugye misére menni, erről olvastam az aznapi olvasmányt, és olyan abba öltözött asszony volt, és éreztem Máriának az erejét, az anyai oltalmát, hogy ő minden nő mellett ott van. És anyaként ő is a saját bőrén tapasztalt, hogy milyen az, amikor az ártatlanul megölt fiát elveszít, és nagyon éreztem Máriával a való kapcsolatot, hogy ő elszenvedte ugyanezt, csak úgy, hogy előtte még 33 éven keresztül ő szerette és nevelte, és mellette volt a fia mellett, és ő is elszenvedte a fia elvesztését, és éreztem, hogy mellettem áll, és velem van. Egyébként azon az éjjel nagyon-nagyon-nagyon sokat sírtam, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, de aztán éreztem, hogy a jó Isten még ebben a pillanatban sem hagy el, van még terve velünk, és belülről éreztem, hogy imádkoznak értünk, hogy az a sok jó szándékú ember az imáival megtart engem a jó Isten mások szeretetével és az ő kegyelmével. Soha nem éreztem, hogy haragudnék rá, és ezt nagyon-nagyon nagy kegyelemnek tartom, és hálás vagyok, hogy nem távolodtam el emiatt tőle. Aztán született ajándékként a negyedik kisgyermek. Nyilvánvalóan nem tudja pótolni az elveszített gyermekünket, de azt, hogy ő utána megszületett egy olyan nagy áldásnak tartom, és nagyon-nagyon örülök, hogy velünk van. Az Isten minden életnek a forrása, aki a saját életemnek is a lényegét adja, és aki engem boldoggá akar tenni, aki engem úgy tud szeretni, mint senki más. Olyan gyöngéd és irgalmas szeretettel, aki engem és mindenki mást is, tehát ugyanúgy minden egyes embert úgy ismer, mint a tenyerét, úgy ismeri a gyengeségeimet, a fájdalmaimat, a vágyaimat, a legbensőbb gondolataimat, mint senki más, és a gyengeségeim ellenére is végtelenül szeret, és mindenkivel ezt akarja, hogy élet legyen benne, hogy örök élet legyen bennünk. Ja, az életnek a forrása, az örömnek a forrása. Nagyon szeretem, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő maga az élet. Nem lehet az embernek igazán boldog élete, hogyha magát az életet, Istent nem tudja úgy közelebbről megtapasztalni, és mennyivel mélyebb tud lenni az életünk, hogy érezhetjük az ő közelségét, és az Istennek ez a végtelenül szerető és irgalmas arca az, amit kiemelnék, hogy annyira szeret, a szívét, lelkét odaadja az emberekért, képes önmagából szinte kivetközni azért, hogy minket magához vonzon, és megtestesült értünk, és igen, az életem forrása az Isten, és Jézusban nagyon közvetlenül meg tudom tapasztalni, Jézus tanítása által is, az ő gondolataival, hogy milyen is az Isten, mennyire bensőség, és mennyire nem úgy gondolkozik, nem olyan kicsinyesen, mint ahogyan mi. Én nagyon érzem sokszor a korlátaimat, ragaszkodok görcsösen valamihez. Ő neki mennyivel másabb, mennyivel bölcsebbek a meglátásai, és sokszor teljesen mást akar, mint ahogy én gondolkozom, de mennyivel bölcsebben tudja ő kitalálni az életemet, mint ahogy én magam azt gondolnám. Sokszor van, hogy egy kicsit aggodalmaskodunk a jövőnk, a következő hetekben levő események kapcsán is, hogy jaj, mi lesz akkor, jaj, sikerülni fog az. És akkor Jézus mondja, hogy nem kell félned, nem kell aggodalmaskodnod, higgy bennem, és melletted vagyok, nem kell félned, hogy rosszul végződik egy-egy szituáció, mert megtartalak, én ott leszek melletted. Ez a ne félj, csak higgy, nagyon szeretem ezt a gondolatot. Abban bízom, hogy azok az emberek, akik talán még nincsenek olyan közel hozzá, vagy nem élik meg a hitüket, ha megnyitják a szívüket, megértik majd, hogy az Isten mennyire szereti őket, és jót akar nekik, a legjobbat akarja nekik.
Kedves hallgatók, Magony Bíró Kata tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Yeah.